Kedves hallgatom! Elkezdjük Zofóniás próféta könyvének tanulmányozását. Zofóniás jobban bemutatkozik, mint bármelyik kis próféta. Amint láttuk, Habakuk csöndességbe burkolózott. Semmit nem tudunk származásának körülményeiről, de Zofóniás a másik szélsőségbe megy át, és többet mond magáról a szokásosnál. Családi vonalát visszavezeti ők apjához, Ezékiáshoz, Júda királyához. Más szóval, Zofóniás próféta királyi családnak a sarja. Zofóniás éppen olyan pontosan meghatározza könyve írásának az idejét, mint saját származását. Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának az idejében. Zofóniás könyve, első rész, első vers. Ez sötét korszaka volt a nemzetnek. A héber szentírás elrendezése szerint Zofóniás az utolsó, a fogság előtt író proféták között. Egy időben élt Jeremiással, és talán Mikeással. Jól lehet, ez kétséges. Ő írta a dávidi királyság hattyúdalát, és ő hozzá vezetik vissza a Jósiás ideje alatt bekövetkezett lelki ébredés elindítását. Zofóniás próféta kiskönyve sohasem foglalja el János 3.16 helyét, sem János evangéliumát a bibliai népszerűségben. E könyv tartalma sohasem volt népszerű. És kétlem, hogy én magam is sokszor olvastam volna. Elmerem mondani, hogy nagyon kevés prédikációt hallottam eddig Zofóniás könyve alapján. Sok évvel ezelőtt, egy vasárnap délelőtt, amikor prédikálni akartam erről a könyvről, megkérdeztem a gyülekezetet, hogy hányan hallottak ezelőtt prédikációt Zofóniás könyve alapján. A 2500-3000 jelenlevő közül csak ketten emelték fel a kezüket. Ez az elhanyagolás nem egy kis könyv alacsony rendűségéhez vagy középszerűségéhez vezethető vissza. Ha ismernék a témáját, azt hiszem, nagyra értékelnék, mert ugyanaz a tárgya, mint János evangéliumának. Jánost a szeretet apostolának hívják, és amint tanulmányozzuk Zofóniás könyvét, rájövünk, hogy Zofóniás a szeretet prófétája. Talán ezt nehezen hiszed el, de hadd mutassak be neked egy igeverset, amely aláhúzza állításomat. Ugye ismered János 3.16-ot, de vajon ismered-e Zofóniás könyve harmadik részének 17. versét, amely így hangzik. Veled van Istened, az Úr. Ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Eddig az idézet. Ugye milyen kedves ez az igevers? Zofóniás azonban kissé eltér János evangéliumától, mert ez a vers csak egy kis sziget, amely a vihartól tépett tengeren húzódik meg. E könyv nagy része eléggé keménynek és kegyetlennek tűnik, mintha haragot árasztana. A harmadik fejezet így kezdődik. Jaj a lázadozó, beszennyezett és erőszakos városnak. Harmadik rész első vers. Oly sok ítélet van ebben a könyvben, ezért miként lehet a szeretet a témája? Ha be akarnánk bizonyítani, hogy a szeretet a témája ennek a kis könyvnek, talán olyat kellene tennünk, mint amikor a közmondásos szénakazalban valaki keres egy oda rejtett tűt, de majd illusztrálom tételemet azzal, hogy elmondok egy titokzatos történetet. Ez talán nagyon különösnek tűnik itt, Zofóniás könyve tanulmányozásának a kezdetén, de segít megértenünk e kis könyvet. Történetem címe ez, A szeretet árnyékos oldala. Amerika egyik nagyvárosának peremén már késő éjszaka volt. Egy gyermek nyugtalanul forgolódott az ágyában. Egy nagyon szigorú és komor tekintetű férfi titokban belépett hálószobájába, és csöndesen az ágyához közeledett. Amikor a kislány meglátta a férfit, rémület öntötte el az arcát, és elkezdett sikoltani. Édesanyja berohant a szobájába, és odament hozzá. A remegő gyermek körülölelte édesanyját. A férfi a telefonhoz lépett, és hívott valakit, aki nyilvánvalóan a társa lehetett, és nagyon finom hangon valamiféle intézkedést tett. A férfi ismét gyorsan belépett a szobába, kiszakította a gyermeket édesanyja karjából, és kirohant vele egy ott várakozó gépkocsihoz. A gyermek zokogott, és próbált még hangosabban kiáltani. A férfi őrült módon hajtott vele egyik utcából a másikba, míg végül félrehúzódott egy nagy, régi módi, elhagyatottnak látszó épületnél. Minden csöndes volt. Az épület félig sötétségbe burkolózott, de az emeleten az egyik szoba ki volt világítva. A gyermeket gyorsan bevitték a kivilágított szobába, és annak a férfinak a kezébe helyezték, akivel az előző férfi telefonon beszélgetett a lakásból. Azután a gyermeket átadták egy másik társuknak, ezúttal egy asszonynak, és ezek ketten bevitték őt a belső szobába. A férfi, aki odavitte őt, kint maradt a folyosón. A szobában a férfi belemártott egy ragyogó éles kést a kisgyermek hasába, és a gyermek úgy feküdt, mintha meghalt volna. Erre azonnal ezt mondod magadban: bizonyosan elfogják majd a gonosztevőt, aki elrabolta ezt a kislányt, és felelős egy ilyen szörnyű bűncselekményért. Én azonban nem egy megromlott és aljas elméből fakadó gonosztettet írtam le. Ezt nem egy olyan embernek az életéből ragadtam ki, aki a 2455-ös cellában várja a halálos ítélet végrehajtását. Nem a pszichopata bűnözők szadista cselekményeiből mondtam el egyet. Ellenkezőleg, a szeretet gyöngéd cselekedetét írtam le. Lényegében nem is gondolhatnék a szeretet őszintébb bemutatására, mint azzal, amit neked leírtam. Bizonyos vagyok benne, hogy most ámulva hallgatod szavaimat. Hadd töltsem ki a történetet a részletekkel, és akkor meg fogsz érteni. Képzeld el, hogy az a kislány, akiről szó van, azon az éjszakán súlyos alhasi fájdalmakra ébredt. Már korábban is volt ilyen fájdalma, és az orvos azt mondta szüleinek, hogy gondosan figyeljék a gyermeket. Az édesapja berohant a szobájába, és amikor látta a kislány szenvedő arcát, oda ment a telefonhoz. Felhívta a családi orvost, és elintézte, hogy találkozzanak vele a kórházban. Aztán a kislánnyal behajtott a kórházba, és átadta őt a családi orvosnak, aki bevitte őt a műtőbe, és ott operációt hajtott végre a kislányon. Az egész történetben az édesapa minden cselekedetét a gyöngéd szeretet, az aggódó törődés és a bölcs döntés irányította. Én a szeretet árnyékos oldalát írtam le, de a szeretet ennek ellenére szeretet. Az édesapa éppen úgy szerette a gyermeket azon a sötét éjszakán, amikor a kórházba vitte és átadta a sebészorvos késének, mint ahogy szerette őt a következő héten, amikor virágokat és csokoládét vitt neki a kórterembe. Éppen azt a mélységes kapcsolatot mutatta be, amikor átadta a sebésznek, mint a következő héten, amikor hazavitte a kislányt és átadta édesanyjának. A szeretet a szeretet tárgyának örökké való biztonságát és állandó jólétét fölébe helyezi az átmeneti vagy ideiglenes kényelemnek, vagy a jelenlegi élvezeteknek e földön. A szeretet mindig a szeretett lény érdekében ténykedik. Éppen erről szól Zofóniás próféta rövid könyve, a szeretet árnyékos oldaláról. Országunkban már átmentünk olyan időszakokon, amikor Isten szeretete, Isten minden más tulajdonságát felülmúló módon mutatkozott be. Úgy jelent meg, hogy Isten szeretete inkább gyöngeség, mint az erő jele. Az utca napos oldalát láttatta, és semmit sem említett az árnyékos oldalról. Isten szeretete ebben az esetben a dédelgető nagyszülők szeretetéhez hasonlítható, és nem a szigorú és következetes szülők szeretetéhez, akik a gyermek legjobb érdekeit szolgálják. A liberális prédikátor papagáj módon énekelt, amikor ezt mondogatta: Isten szeretet, Isten szeretet, Isten szeretet. Végül szaharinná tette a szeretetet, és nem mondta el Isten szeretetének az árnyékos oldalát. Kilúgozta a szeretetet, és ez inkább betegséget, mint erősítést okozott. Minden oldalról megsimogatott valamilyen szentimentális érzéssel, és nem gondolt a szeretet tárgyának maradandó érdekére. Én azonban be akarom neked mutatni, hogy Isten szeretetének van árnyékos oldala is. Isten a mi szükségleteink szerint bánik velünk. A nagy orvos oda teszi gyermekét a műtőasztalra. Használja a sebészkést, amikor látja a beteg daganatot, vagy a bűn rákbetegségét a lelki életünkben. Nem tétovázik, amikor szigorúan bánik velünk. Ezt már nagyon korán meg kell tanulnunk. Éppen annyira szeret minket, amikor műtét alá visz, mint amikor virágot és csokoládét hoz, vagy kivezet a napsütésbe. Néha a nagy orvos úgy operál minket, hogy még fájdalomcsillapítót sem ad. De egy mindig bizonyos. Amikor ezt cselekszi, akkor ráönti sebedre Gileád balzsamát. Amikor látja, hogy ez a legjobb neked, hogy átmenj a szenvedés völgyén azért, mert az az örök életedet szolgálja, akkor nem tétovázik, hanem megengedi, hogy a sötét völgyön is áthaladj. Valaki ezt így fejezte ki költői módon: Istenem, nincs valamilyen más megoldás? Csak a fájdalom, a szomorúság és a veszteség, hogy Krisztushoz hasonlóvá formáld a lelkem? Nincs más út, csak a kereszt útja. Aztán egy hang lecsillapítja lelkem, mint ahogy lecsillapította Galilea hullámait. Vajon nem tudod elviselni a tüzes kemencét, ha a lángok közt veled járok? Én keresztet hordoztam, ismerem súlyát, kiittam érted a poharat. Nem tudsz követni, ahova vezetlek? Erőt adok neked. Erősen támaszkodj rám. Eddig tart a vers. Ő akkor szeret minket a legjobban, amikor műtétet hajt végre rajtunk. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 6. vers. Más szóval, fegyelmez és dorgál minket. Ezt egy másik képben az Úr Jézus azoknak mondta el, akik vele voltak a felső szobában. János evangéliuma 15. részének 1. és 2. versében ezt olvassuk: Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Gondoljunk arra, hogy mennyei atyánk beavatkozik életünkbe, és lemetszi rólunk azt, ami nem terem gyümölcsöt, és ezzel fájdalmat okoz. De ahogy egy puritán lelkész mondta évekkel ezelőtt, a vincellér sohasem kerül olyan közel az ághoz, mint amikor azt megmetszi. A mennyei atya sohasem kerül közelebb hozzád, mint amikor kinyúlik feléd, és kiveszi szívedből és életedből azt, ami kárt okoz. Spurgeon, a nagy prédikátor, észrevett egy szélkakast egy földműves csűrének a tetején. Az szokatlan szélkakas volt, mert ez a kis mondat volt ráírva. Isten szeretet. Spurgeon megkérdezte a gazdától. Azt érti ezen, hogy Isten szeretete éppen úgy változik, mint a szél irány? A fölműves rázta a fejét, és így válaszolt. Ó, dehogy! Ez nem azt jelenti. Nem azt jelenti, hogy Isten így változik, hanem azt jelenti, hogy bárhonnan is fújjon a szél, Isten mindig szeretet. Ma talán az enyhe déli szél fújdogálja az életedet, mert Isten szeret téged, de holnap megengedi, hogy hideg szél támadjon északról, és azt tisztogassa az életedet. De bármit is cselekszik, mindig szeret téged. E közismert sorokban fejezte ki valaki ezt a szeretetet olyan módon, ahogy én sohasem tudnám kifejezni. Isten nem ígért mindig kékeget, virágos ösvényeket egész életünkben. Isten nem ígért esőtlen napsütést, gyásztalan örömet, fájdalom nélküli békét. Isten nem ígérte, hogy nem ismerjük meg a küzdelmet, kísértést, bajt és jajt. Nem mondta, hogy nem kell hordoznunk súlyos terheket és sok gondot, hanem Isten megígérte a mindennapi erőt, a munkanyomán járó pihenést, a fényt az úton, a kegyelmet a próbákban, a felülről jövő segítséget, a tántoríthatatlan együttérzést, a halhatatlan szeretetet. Ha Isten gyermeke vagy, és most éppen szenvedésen mégy át, légy bizonyos afelől, és tudd meg, hogy Isten szeret téged. Tekintet nélkül arra, hogy mi történik, ő szeret. És ezt a tényt sohasem változtathatod meg. A kedvesség és a világosság együtt van a szeretetben, minden szinten, és joggal. De ez még nem meríti ki teljesen a szeretet gazdagságát. A szeretet mindig a másik ember javán munkálkodik. Ez az oka annak, hogy nehéz összekapcsolni Isten szeretetét az ítélettel. Istenről az a népszerű felfogás terjedt el, hogy ő jóságos nagypapa, aki csak szeret és védelmez szüntelen. Pedig benne az egyik természet a szeretet, és a másik természet az ítéletben kifejezett harag. Ez a kettő ellentétesnek tűnik egészen addig a mértékig, mintha két Isten léteznék. Zofóniás könyve tele van Isten haragjának és ítéletének leírásával, de megtalálható benne Isten szeretetének az alaphangja is. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy megismerteted magad velem a Szentírás alapján. Add, hogy figyelmes legyek üzenetedre, és elfogadjam tanításodat, hogy kellő módon tiszteljelek, és engedelmeskedjem akaratodnak. Ámen.